Hallatszódhat ez a média szervezetek meg a civil szervezetek sivalkodásának, de közben a törvényszöveg alapján azért ennél sokkal tágabb entitásokra is ráhúzható, hogyha akarják. Egyébként hozzáteszem, hogy pont az kormányhoz közeli orosz befolyásolás az sokkal inkább meg a kényszervezetek meg a külügyminisztériumban kibehatoló támadások, azok sokkal inkább veszélyeztetik a szuverenitást.
Ebbe a radikalizmusba, amit a Fidesz itt ebbe a törvényben mutat, beletartozik az, hogy lehetetlenné tegye a Tisza győzelmét.
Demokrácia, illetve média történeti nap volt tegnap. A kormány elkezdte a nagytakarítást, és ahogyan várható volt, elsőre célkeresztjébe a civil szervezetek, valamint a független sajtó megmaradt része került. Vagyis mi. Mi azonban maradunk, és a ti támogatásaitokból maradunk, nektek köszönhetően maradhatunk fent. Soha nem volt még ennyire aktuális, hogy azt kérjem tőletek, fizessetek elő HVG 360-ra, illetve iratkozzatok fel YouTube, valamint Spotify csatornáinkra. A célunk ugyanis soha nem változott. Az a ti informálásotok. Ma több szempontból is elemezni fogjuk azt a törvénytervezetet, ami lehetővé teszi a nagytakarítást. Kezdünk a média szempontjával, Munk Veronikával, a Telex volt főszerkesztőjével, a Denníken innovációért és új piacokért felelős igazgatójával, majd folytatjuk Nehéz Pozsony Katával, a jogi szempontból a HVG ügyvédjével, végül Haraszti Miklóssal helyezzük tágabb kontextusba, ő a beszélő főszerkesztőjeként, alapítójaként, biztos, hogy ért már egy keményebb rendszerben is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Tartsatok velünk! Szóval első vendégünk ma Munk Veronika, a Telex volt főszerkesztője, illetve a Denníken innovációért és piacokért felelős igazgatója. Szia, köszönöm, hogy elfogadtál a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
És azt mondom, hogy kezdjünk is rögtön ettől a törvényjavaslattól, kicsit puskázok. Azzal a címmel nyújtotta be tegnap éjjel Halász János fideszes parlamenti képviselő, hogy a közélet átláthatóságáról, ugye egy olyan törvénycsomagról van szó, ezt nézőink, hallgatóink kedvéért jegyezném meg, amivel a Lánci Tamás vezette szuverenitásvédelmi hivatalt ruházzák fel új jogkörökkel, bővítik ki az ő tárházukat. Álnaív kérdésem, átláthatóbb lesz ettől a közélet?
Hát ez tényleg álnaív, mert abban a tekintetben biztosan változni fog a közélet, hogy ez lehetőséget ad a kormányzatnak arra, hogy a velük szemben kritikus hangokat, vagy a nekik nem tetsző tevékenységet folytató szervezeteket ellehetetlenítse. Tehát azzal a költői képpel élnék így már is a legelején, hogy ez az egész szuverenitás védelmi narratíva, amit szépen építget a kormány, jó ideje. Tacára annak, hogy ez egy magán egyéni képviselő jelölti indítvány csomagolásában érkezik elénk, aminek ugye picit egy egyszerűbb és az elfogadási folyamata.
Na, ezt fest ki kicsit, kérlek, hogy mitől egyszerűbb az, hogy csak Halász János nyújtotta be, és nem mondjuk a kormány, ahogy van.
Most ennek a jogtechnikai részleteit nem tudom elmagyarázni, de az biztos, hogy egy egyéni képviselő jelölti indítvány könnyebb átnyomni az országgyűlésen, a parlamenten, mint hogyha ugyanezt a kormányzat teszi.
Világos, de hogy mi lesz a azonnal látható eredménye annak, hogyha ezt a törvényt elfogadják, mert várhatóan erre azért hát valószínűleg jövő héten sor fog kerülni.
Igen, igen, ez nagyon valószínű, hogy sor kerül erre. Csak befejezném a költői képet, mert azt gondolom, hogy szerintem az elég jól érzékelteti, hogy ez az egész szuverenitás védelmi narratíva, amit így építget a kormány az utóbbi időszakban, mint fontos politikai kommunikációs üzenetet, az eddig egy ilyen asztalra helyezett, kibiztosított fegyver volt, és akkor most ezzel a törvényjavaslattal, és ahogy mondtad, nagyon hamarosan elfogadott törvényként alkalmas arra, hogy lövöldözni kezdhessenek vele.
Lövöldözzünk akkor képletesen. Jövő héten felveszik ezt a kibiztosított fegyvert, ahogy mondtad. Azt még nem tudjuk, hogy pontosan kifelé fogják fordítani, de azt azért már látjuk, hogy valószínűleg sajtótermék lesz és vagy civil szervezet. Mi történik, hogyha valaki felé meglőnek egy ilyen golyót?
Amit megtehet a jelenlegi törvényjavaslat szövege alapján a szuverenitás védelmi hatóság, amelynek jóval nagyobb szankciós lehetősége van ennek a törvénynek az értelmében mostantól, vagy akkortól, amikor majd ezt elfogadják, az egészen, hát hogy is mondjam, ijesztő. És az a része különösen ijesztő számomra, hogy ahogy azt már korábban a fideszes törvények szövegezésében megszokhattuk, ez egy rendkívüli mód gumi szövegezés, tehát nagyon-nagyon sok mindenkire ráhúzható. Teljesen mindegy, hogy mondjuk egy teljesen transzparens Európai Uniós pályázaton elért külföldi pénzt szerez az adott szervezet, vagy mondjuk olvasói támogatást gyűjt, vagy mondjuk civil szervezetként adományokat gyűjt, és történetesen kettős állampolgárok vagy külföldi személyek is támogatják, vagy adományoznak nekik, akkor onnantól kezdve az új törvény értelmében a Szuverenitás Védelmi Hivatal egy úgynevezett jegyzékbe teheti őket, egy ilyen listára. És onnantól kezdve, hogy valaki listára kerül, majd lesz nyilván ennek a törvénynek egy ilyen rendeleti szabálya. Tehát nem tudjuk a részleteit, mert minden törvényhez szokott lenni egy részletesebb útmutató azután, persze, hogy pontosan milyen módon hajtják azt végre. Ezt ugye egyelőre nem ismerjük, tekintve, hogy ez egyelőre csak egy javaslat. De ha és amennyiben a jelenlegi szöveg alapján fogadják majd ezt el, akkor nagyon úgy néz ki, hogy azonnal elkezdhetnek teljesen intranszparens módon rámutatni szervezetekre, akik valamilyen módon részesülnek külföldiektől kapott támogatásban, adományban, bármilyen forrásban.
Itt egy pillanatra hadd elítsenek meg, mert itt van egy nagyon fontos különbségtétel. Nem mindegy, hogy pályázatról van szó, hogy pályázaton elnyert pénzösszegről, vagy arról, hogy valaki külföldről fizet konkrétan elő egy adott online újságra, mondjuk pont a HVG 360-ra. Az is külföldi támogatásnak minősül, hogyha valaki Bécsből, Münchenből, Londonból, bárhonnan a magyar határokon kívülről fizet elő egy online újságra?
Itt van előttem kinyomtatva egyébként a törvény javaslat, és elég pontosan meghatározza, hogy kit, vagy megmondja az első fejezet második paragrafusában, hogy kit tekint külföldinek, és nem elég az, hogy valaki külföldinek, hogyha ez egy kettős állampolgár már akkor is külföldinek tekinti, vagy minden olyan jogi szemét, amelyiknek külföldi nyilvántartásba vétele van, tehát külföldön él. Tehát igen, hogyha valaki a 360-at mondjuk kettős állampolgár, vagy mondjuk egy olyan régóta Amerikában élő amerikás magyar, aki a 360-nak szívesen adna pénzt, vagy a Telexnek, vagy az Átlátszónak, vagy a Direkt 36-nak, vagy a TASZ-nak, vagy nem tudom, vagy egy kiskutyákat segítő civil szervezetnek, most tök mindegy igaziból a célja. Onnantól kezdve úgy fogalmaz ez a javaslat, hogy külfölditől közvetlenül, vagy közvetett módon származó vagyoni hozzájárulás. Tehát ezt nevez...
Az, hogy közvetetten?
Hát szerintem ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy olyan szervezet, ami... mondjuk az Európai Bizottság forrásait disztributálja. Nem tudom, tehát ezt nyilván én csak következtetni tudok a szöveg alapján, de én ezt tudom elképzelni például. Nyilván nem részletezi, de menjünk távolabb egy picit az újságoktól, vagy a közélettel foglalkozó civil szervezetektől, hogyha te mondjuk egy gazda vagy, és a paradicsom földedre igénybe veszel valamilyen EU-s támogatást, mint ahogy oly sokan ezt teszik, és aztán mondjuk konfliktusba keveredsz a helyi vezetéssel, és az már is egy közélettel összefüggő tevékenységeddé válik, akkor onnantól kezdve te egy külföldi támogatásban részesülő paradicsom gazda vagy sem. Tehát, hogy olyan szinten, hallatszódhat ez a média szervezetek meg a civil szervezetek sivalkodásának, de közben a törvényszöveg alapján azért ennél sokkal tágabb entitásokra is ráhúzható, hogyha akarják. Tehát épp ez a lényeg ennek a törvényjavaslatnak, hogy elképesztő széles körben, és mint cukorkás dobozban szokás a finomabbakat előre kiválogatni, úgy kiválogatni azokat a szervezeteket, akik nem tetszőek, és ezáltal vegzálhatóak.
Ez világos, csak tekerünk vissza egy picit, oké, jegyzékbe kerül valaki, oké, és jegyzékbe került, utána mi történik?
Ez kicsit olyan, van az a nyuszikás vicc, hogy húzzatok le a listáról.
Igen.
De itt nem, itt a, majd biztos a jogorvoslati lehetőségről is beszélgetünk, persze. Tehát itt nem olyan könnyű lekerülni a listáról, mint a nyuszikás vicc esetében. Ha valaki jegyzékbe kerül a törvényjavaslat értelmében, akkor a következő szankciókkal számolhat. Igyekszem mindet felsorolni. Az egyik fontos példa, hogy nem gyűjthet a továbbiakban az 1% a személyi jövedelemadó 1%-ának 1%-os támogatásait egyáltalán, ami tudható, hogy van olyan hazai médiaszervezet, például a Partizán, vagy számolt róla, hogy milyen fantasztikus nagy összeget szerzett az elmúlt időszakban csak ebből az 1%-ból, de azt is tudjuk, hogy az összes civil szervezet, most van a személyi jövedelemadó bevallás időszaka, tehát mindannyiunk számára iszonyú hangosan hallik ez, hogy mennyi mindenki kéri. Tehát ez egy tényleg nagyon olyan forrás, amire számítanak a civil szervezetek, főleg azért is, mert a hazai Magyarországtól igényelhető források az vagy megszűntek, vagy számukra nem elérhetőek. Tehát ez az egyik ilyen fontos szankció. A vezetői ezeknek a szervezeteknek, azok kiemelt köztisztviselői státuszt kapnak azonnal, ami egyébként teljesen abszurd, mert mondjuk mit tenni az Alkotmánybíróság elnöke, meg ilyen arcok a kiemelt köztisztviselők. De akkor hirtelen, nem tudom, a kis civil szervezet vezetői, meg a médiaszervezetek vezetői válnak kiemelt köztisztviselővé, ami egy elég komoly ilyen vagyonnyilatkozatos következménye jár, tehát, hogy mindenről számot kell adniuk, csak úgy, mint a politikusoknak.
Hát már amennyire ez egyáltalán komolyan vehető, évről évre írunk mi is arról minden január végén, hogy ezek a politikusi vagyonnyilatkozatok nem teljesen áttekintetek.
Persze, de hogy is, hát csak nézzük meg a országunk miniszterelnökének vagyonnyilatkozatait, amely hát hogy is mondjam, a családtagjainak mesés gazdagodásához képest az ő megtakarításai, azok talán ilyen
hát szinte nulla.
Milliósra rúgnak maximum. Uh-huh. Vagy egy millióra rúgnak maximum, de igen, ez most kicsit vakvágány, de önmagában ezért csak szeretném kiemelni ennek az abszurditását, hogy ilyen típusú következménye is lehet ennek a listára vételnek, de következménye lehet annak is, következménye lehet az is, hogy kimehetnek bármikor az adott szervezethez minden adathordozót, minden számítógépet, tehát nagyon megkönnyíti az ilyen típusú vizsgálódást, amennyiben a törvény szempontjából hibás működést, vagy még értem azt, hogy mégis volt egy külföldi támogatói, uh-huh. ilyet tapasztalnak, akkor mondjuk azt megtehetik, hogy 3 hónapra befagyasztanak banki számlákat. Azt pont kikerestem, hogy külön a pénzintézetekre is vonatkoznak passzusok, hogy a támogatások nyomon követésénél a 10. paragrafusban például azt írja a törvény, hogy a hitelintézetek a külföldről érkező támogatások azonosítása érdekében folyamatosabb figyelemmel kísérik a jegyzékre vett szervezetek fizetési számláit, és nem csak a banknak néznie kell, hogy mi van ezeken a számlákon, hanem jelentenie kell, hogy kicsit van egy ilyen spionkodási kitétel ebben a hitelintézetek vagy a bankok felé.
Magyarán hogy... a banktitok, mint olyan, az megszűnik létezni.
Hát most nézd, ezt most ebből ezt olvassuk ki, hogy haladéktalanul értesítenie kell a pénzmosás elleni szervet, vagy, és ráadásul nem csak, hogy értesítenie kell, de be is fagyaszthat számlákat. Itt egy 5 napos határidőt jelöl meg. De egyébként, hogyha valaki olyat tesz, ami a törvényben nem megengedett, akkor akár egy 3 hónapos felfüggesztés is bele van fogalmazva.
Abba pedig talán jobb bele sem gondolni, hogy 3 hónapos teljes fagyasztás, ez mit jelent egy szerkesztőség számára, tehát az a fizetéseket nagyon nem tudnak utalni. Viszont visszatekerni...
Hát igen, meg tudsz. Igen, szóval ez teljesen be tud, az nyilván vannak tartalékok minden szervezetnél, persze. De mondjuk kisebb szervezeteknél nem biztos, hogy van ilyen típusú tartalék, tehát ez kifejezetten alkalmas arra, hogy ellehetetlenítse a működését szervezeteknek.
Visszatérve egy picit a sajtóhoz, korábban is, tehát hogy az elmúlt 15 évben bőven elég kísérletet láttunk arra, hogyan a Fidesz rámegy a megmaradt független sajtóra erre, hozhatjuk példának akár a Népszabadságot, akár az Origót, akár pont az Indexet, ahonnan ugye ti is eljöttetek, viszont az Origó és az Index közötti párhuzam az ugye az volt, hogy oda a hatalom benyomult és elfoglalta azt. Most viszont ezzel a kirakott fegyverrel, amit el is fognak jó eséllyel sütni, konkrétan a bezáratásra mennek rá. Mi változott meg egyébként szerinted? Hogy jutottunk el egyáltalán odáig, hogy a korábbi átformáljuk, bezáratjuk, most konkrétan az van, hogy mindenkit be akarunk záratni, hogyha jól értelmezzük ezt a törvényt, aki nem velünk van.
Hát én inkább úgy értelmezem ezt a törvényt, hogy bármit csinálhatunk. Tehát, hogy ez egy ilyen demoklészi kard, ami ott lebeg, nem csak, még, persze most a sajtóról beszélgetünk, de nem csak a sajtó vagy média szervezetek feje fölött, hanem civilek feje fölött, mert ugye nagyon tágan fogalmazza meg, hogy ki az, aki a demokratikus vitát, vagy a közélet, ugye bárki, aki azt mondja, a támogatásból a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet végez, tehát mindenki, aki beszélget arról, hogy mi van ebben az országban, mondjuk, vagy olyan aktivitása van, amiben sorra veszi, vagy persze a média szervezetek azok minden nap ezt teszik, mert mi a sajtó célja, hogy szeretnénk azt, hogy minél tájékozottabb és minél aktívabb, értőbb állampolgáraink legyenek, és hozzásegítsük őket ahhoz, hogy aztán, nem tudom, szabadabb, meg egyszerűbb döntéseket hozzanak, ezért aztán be kell számolnunk a közéletről, hogy akkor ez befolyásolásnak tekinthető, egyik oldalról a törvényszöveg szempontjából igen, az én olvasatomban meg tájékoztató funkcióról. Hogy bezárásra megy-e, ugye ezt majd meg fogjuk látni. Láttunk már olyan törvényeket Magyarországon, amelyek inkább ilyen PR funkcióval bírtak.
Tehát gondolsz?
Arra gondolok, hogy a civil törvény, ami hasonlóan kemény volt, azt végül igaziból érdemben sosem alkalmazták. Vagy akár a COVID időszak alatt volt ez a rémhírterjesztésről szóló törvény, hogyha emlékszel, ami szintén azt hiszem, hogy börtönnel fenyegette azokat, akik...
De ott el is vittek néhány embert.
Igen, ráadásul. Ott volt egy-két... Az is úgy volt megszövegezve, hogy az is akár médiaszervezetekre is ráhúzható lett volna. Egyáltalán nem történt ilyen. Ott ilyen szerencsétlen Facebook kommentelőkre ment ki a rendőrség, akik egyébként, nem tudom, lehet, hogy pont a Fidesz Facebookján is, vagy az Orbán Viktor Facebookján is kommenteltek valami csúnyábbat. Tehát, hogy ott is volt valamilyen átfedés a kritikus hanggal kapcsolatban, és nem csak a... Mert amúgy az, hogy ne terjesszenek álhíreket a világjárványal kapcsolatban, az valid, az, hogy börtönbe csukdossanak embereket, akik, na jó, mindegy, másik vonal, de hogy láttunk már olyan törvényeket, amelyek nagyon ijesztőek voltak, és nagyon hangzatosak voltak, és ugyanilyen gumi szabályszövegezéssel, vagy hogy nem is tudom, hogy mondjam, tehát ennyire sok mindenre ráhúzható módon voltak megszövegezve, és aztán pedig nem váltották be ezt a fenyegetést, de önmagában van, tehát nem tudjuk, mi lesz ebből. Én ebből azért azt látom, hogy közeledünk a választásokhoz, kampányidőszak van egy olyan helyzet, hogy a Fidesz erősen szorongatja egy másik nagy politikai erő, és hogy ez akár tekinthetjük a hatalom megtartása felé irányuló komoly lépésnek, tehát hogy tényleg elhallgattatni azokat a hangokat, amelyek kritikusak velünk szemben, vagy csak szarjanak be nagyon, és akkor nekünk már az is jó, hogyha nagyon félnek, meg akkor esetleg fölmondanak emberek, vagy szóval, hogy lehet egy ilyen másodlagos, elcsendesítő, elhallgattató hatása. Nem tudjuk, mi lesz a hatás, és nem tudjuk, hogy mennyire véres szájúan, vagy véres kezűen fogják ezt a demoklészi kardot használni.
Azért nagyon fura, amit mondasz, mert hogy, és bocsánat, hogy mindig a sajtóhoz térek vissza, nem nagyon tudok ma máshoz visszatérni, lévén mi is újságírók vagyunk, mi is ebben dolgozunk, ez bennünket is érint. De hogy valahogy pont ahhoz az ághoz nyúlnak hozzá, amelynek a szereplői a leghangosabban tudnak ordítani, és meg is teszik. Tehát mi is beszélgetünk egymással, mi nekünk is ez a témánk, mi is ezt fogjuk valószínűleg továbbvinni a következő napokba. Miért éri meg piszkálni szerinted egy olyan, nagyon furán fogalmazok, tudom, de hatalmi ágat, amely jó eséllyel ebbe bele fog feszülni?
Ezt már azért jó párszor kérdezhettük volna az elmúlt 15 évben, és kérdeztük is. De egyébként teljesen jogos a kérdés, hogy adott esetben miért akarnak áldozatokat gyártani, ugye? Ez az $1000 kérdés. Nagyon, igaziból erre nekem csak ez az egy magyarázatom van, amit talán már mondtam is, hogy itt szorul egy picit a hurok, érzik, hogy van egy nagyon erős másik politikai erő. Ez lehet egy magyarázat. A másik magyarázat lehet az, hogy azért most elég kellemetlen történések zajlanak amúgy a Fidesz szempontjából, akár csak ezt a romániai magyarok felháborodására gondolok az Orbán Viktor kiállása miatt az új szélső jobboldali és szélsőségesen magyar ellenes jelölt mellett. Most nem arról beszélgetünk, vagy nem arról beszélgetünk, hogy a repülő rajt az azért nem volt olyan repülős, vagy nem olyan fölfele irányuló, mint amiről szó volt, vagy nem beszélgetünk az MNB botrányról, ami szintén egy izgalmas téma lenne. Tehát, hogy egy csomó olyan hatása lehet egy ilyen nagyon hangzatos, és egyébként nagyon ijesztő törvényjavaslatnak, ami kedvez a Fidesznek mind a mellett, hogy persze befeszülünk, és hogyha rákattintasz az Origóra, ahogy én megtettem, ott már előre van jelezve, hogy hogyan fog sivalkodni majd ahogy ők nevezik, a független objektív média ezzel az egésszel kapcsolatban.
Játsszunk el egy gondolatkísérletet. Tegyük fel, hogy megpróbálunk holnaptól, hogyha holnap elfogadják, alkalmazkodni ehhez a törvényhez. Lehet úgy ma Magyarországon sajtóterméket, civil szervezetet hatékonyan működtetni, hogy közben betartjuk ezt a törvényt?
Azért nagyon nehéz, mert ugye még a rendeleti részét nem látjuk, tehát nem tudjuk, hogy hogyan fogják ezt a törvényjavaslatot majd törvényszövegként elfogadni, és aztán, hogy melyek lesznek a rendeti szabályozásnak a részletei. De hogyha belegondolsz, minden olyan médium, aminek van egy YouTube csatornája, és onnantól YouTube reklámokon keresztül forrásokat kap, az egy külföldi forrás, tekintve, hogy a YouTube az egy külföldön érdekes módon, nem egy magyar szervezet. Vagy vannak olyan, most nem fárasztanám a nézőket meg a hallgatókat ilyen részletekkel, de hogy minden, ahol akik reklámbevételből is élnek, ott vannak ilyen a Google-on keresztül beérkező reklámok az oldalakon. Hát bizony az sem egy magyar cég forrásaiból, hanem a Google Ads-en keresztül érkező reklámbevételek is egyfajta. Még csak nem is kell adományokról, meg nem is kell olvasói bevételekről beszélgetnünk, hanem egy YouTube-os szuper köszönet is már tulajdonképpen akár a törvényjavaslata által. Most nyilván mondom ezeket úgy, hogy részleteket természetesen még nem tudunk, de külföldi szervezettől jövő forrás, vagy külföldi szervezeteken keresztül jövő forrásokról beszélünk, mint a YouTube vagy a Google. Na most azok a média szervezetek, amelyek olvasói adományokból, vagy olvasói támogatásokból léteznek, vagy működnek, vagy legalábbis egy jelentős részük a bevételi tortájuknak innen származik, azokra teljes mértékben igaz lesz ez a törvényjavaslat. Ők mondjuk megtehetik, hogy átállnak előfizetéses modellre, ami ugye egy más, az egy tulajdonképpen egy szolgáltatás, csak Magyarországon 0%-os áfája van a támogatásnak, az adománynak, és 27%-os áfája van az előfizetésnek, tehát hogyha még azt is mondják onnantól kezdve, hogy hú, hát nem akarjuk megváltoztatni a modellünket, nem akarunk fizetőfal mögé tenni tartalmakat, akkor is előáll az a helyzet, hogy 27%-os, tehát sokkal-sokkal drágább lesz ugyanazt a 10 forintot, amit megkaptak, abból oda kell adni 27%-ot az a magyar államnak, tehát hogy az egész működési struktúrát sokkal kevesebb pénzhez jutnak a végén. Ezt akarom ezzel a példával illusztrálni, de onnantól kezdve, hogy egy szolgáltatást vásárolsz, ha jól olvasom a törvényt, akkor az arra például nem áll.
Azért értem ezt egyébként nehezen, mert, és most nem akarok senkinek reklámot csinálni, ezért konkrét neveket nem fogok mondani, de hogy a kormányközi influencerek, illetve a médiacsatornák, sőt, még civil szervezetek egy jó részének is megvan a az a felülete, ahonnan jó esélye ők is monetizálnak, tehát nehezen tudom azt elképzelni, hogy aki YouTube-ra kontentet gyárt, és ebből meg akar élni, az nem monetizálna, és ezt megcsinálják a kormányzati szereplők is. Ő rájuk akkor ezek szerint nem vonatkozik ez a törvény?
Valószínűleg ő rájuk nem fog, meg most én mondtam egy példát a YouTube-bal, de egyszerűen...
Világos, de nagyon érzékletes példa volt.
Igen, de hogy nézd, el fogja bírálni a Lánci Tamás, meg a Szuverenitás Védelmi Hivatal, hogy ki az, aki a hazai szuverenitás szempontjából általuk a varázsgömbbe betekintve úgy tűnik, hogy a magyar szuverenitás ellenes tevékenységet végez, és akinél az dobja a gép, hogy megnézték, vagy az dobta a gép, hogy igen, akkor aznál majd alkalmazzák, akinél meg az dobta, hogy nem. Egyáltalán nincs erről szó, annál meg nem. Tehát, hogy mondom még egyszer, ennél a törvénynél szerintem a legfontosabb, vagy a legfontosabb része az az, hogy azt csinál, amit akar. Tehát használja, amikor szeretné, kivár, amikor nem szeretné. Tehát egy állandó lehetőség a vegzálásra, az ellehetetlenítésre, vagy csak egy ilyen fenyegető, egy fenyegető aurával rendelkező törvény, ami aztán nem tudjuk előre.
Mit jelent az konkrétan, hogyha nincs pénzmozgás egy civil szervezetnek, vagy egy sajtóterméknek a számláin? Ezt meg lehet-e mondjuk szerinted úgy kerülni, hogyha nem tudom, egy vezérigazgató saját zsebből kezd el fizetni, saját vagyomból, vagy bármi ilyesfélével?
Hát akkor az egy nagyon nagy lelkű vezérigazgató.
Rendkívül.
Hát nem tudnak fizetést fizetni az alkalmazottaknak, vagy a munkavállalóknak, vagy a szerződéses partnereknek. Nem tudják kifizetni a bérleti díját a helynek, ahol üzemelnek. Nem tudnak járulni. Gyakorlatilag nem tudnak tankolni az autóba, hogy elmenjenek riportolni vidékre. Nem tudják a telefonszámlákat kifizetni, tehát nincs olyan dolog gyakorlatilag, ami készpénzforgalmú egy szerkesztőségben szinte. Tehát a működést az gyakorlatilag ez ellehetetleníteni, hogyha hát igen, fél évre tulajdonképpen egyszeri meghosszabbítással a pénzügyi utalások megszűnhetnek a pénzmosás elleni törvény vagy eljárása folyamán, vagy végrehajtása folyamán.
Elszaladt az időnk, viszont mindjárt elengedlek, viszont előtte még egy kérdésem maradna. Egy év múlva választások lesznek, olyan kampányidőszakunk lesz jó eséllyel, amit egyelőre nem nehezen tudunk elképzelni, viszont egy év elteltével, hogyha és most szintén a gondolat kísérlet kategóriája, hogy ezt a választást a Fidesz-KDNP nyeri meg, amire lássuk be még azért bőven van esély. Utána ezt a törvényt szerinted fenn fogják tartani, alkalmazni fogják, cél lesz az összes kritikus hangnak az elnémítása a Fidesz elmúlt 15 éve alapján, vagy hagynak bennünket kvázi futni?
Hát tekintve, hogy az időzítése az a választások elé került ennek a törvényjavaslatnak, sőt a kampányidőszak, olyan érzés, mintha már folyamatosan kampányidőszak
egy éve.
Nem tudom, egy éve. De hát még egyszer csak ugyanoda tudok visszanyúlni, hogy teljesen kényük kedvük szerint használnák, akkor is szerintem. Tehát, hogyha ezt olyan módon akarják felhasználni, amilyen ijesztőnek most ebből tűnik, akkor lehet, hogy már nem lesz olyan nagyon sok olyan szervezet, akikre egy év múlva használni kell, hogyha meg inkább megmarad egy ilyen demoklészi karnak, akkor meg ugyanúgy, ahogy éppen szükségük lesz rá, majd előveszik. Ilyen tekintetben ez tök jó trükkös, meg ügyes megoldás, hogy a gazdasági oldal felől közelítenek a szervezetekhez, ezt láttuk már korábban is, és azt lehet mondani, hogy hát sajnos nem tudtak ezek a szervezetek megélni, hát nem tudtak külföldi forrásokhoz nyúlni, a magyar piacon meg nem tudtak életben maradni, hát sajnos gazdasági okokból be kell zárniuk, és akkor az egésznek az ilyen politikai élét majd kommunikációs szinten le lehet csavarni egy kicsit.
Munk Veronika, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm velünk. Szépen az érdeklődést.
Nehéz Pozsonyi Katával, a HVG ügyvédjével folytatjuk. Szia!
Szia! Üdvözlök!
Azt mondtad nekem itt adásért, és most megint csak kicsit a kulisszák mögé megyünk, hogy politikai akcióról van szó, gyakorlatilag egy pamfletről. Miért?
Azért egész egyszerűen, mert ez jogszabályként, törvényként nem értelmezhető semmilyen szinten. Ez olyan, hát ez ellentétes minden olyan alapvetéssel, amit az elmúlt 40 év rendszerváltás óta megért demokratikus fejlődése kívánna. Ez a jogszabály nagyon-nagyon sok alapjogot érint, majd, hogyha ezekre gondolod, ezekre kitérhetünk. Ezek között természetesen a véleménynyilvánítási szabadság a legsúlyosabb, amit, de azt szerintem talán mindenkinek egyértelmű.
De szerintem ezt akkor ne is halogassuk, hanem menjünk bele itt és ezen a ponton, hogy konkrétan ugye a törvény az ellehetetleníti bizonyos civil szervezeteknek, szerkesztőségeknek a működését, erről a munkarában korábban beszéltünk részletesen. De ez akkor hogy megy szembe konkrétan azzal az alaptörvénnyel, ami a szólásszabadságot meg a véleménynyilvánítást amúgy védeni hivatott?
Azt nem írja, hogy a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítást védeni hivatott
akkor
ez a törvény. Tehát ezt csak szeretnénk, hogy így hangozzon. Nem, ez a szuverenitást hivatott védeni, de nagyon fontos az, hogy a szuverenitásnak nem nagyon lehet belátni jogi értelemben, hogy mi köze van ahhoz, hogy bárki kritizálja a magyar kormánynak a tevékenységét. Márpedig itt ez a törvény arról szól, hogyha egy szervezet, és az legyen szó bármilyen jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, tehát ez lehet egy úgy, ahogy beszélgettétek, gondolom, egy szerkesztőség, vagy egy civil szervezet, vagy bárki tulajdonképpen, aki szervezeti formában működik, az bármilyen tevékenységével kritizálja a mai magyar mainstream politikai berendezkedést, tehát egyébként a jogszabály meghatározza azt a néhány alaptörvényi rendelkezést, aminek a kritizálása problémás, például az, hogy az ország önazonossága és keresztény kultúra védelme, hát ez már önmagában egy probléma, mert egy országnak hogy tud lenni önazonossága, meg egy önkormányzatnak, az azért kérdés, mert ugye egy ország társadalmába beletartozik a liberális állampolgár is, meg a keresztény is, meg az ateista, meg mindenféle, akkor melyik az önazonos? Ez csak egy kitekintés volt. De szóval itt a szuverenitás védelmére hivatkozik maga a jogszabály. Külföldi támogatásokra vonatkozik, amelyek olyan helyre mennek, amely szervezetek, jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek Magyarország szuverenitását veszélyeztető módon a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak. És ezt ki is fejti a törvény, hogy a közélet befolyásolására irányuló tevékenység például a demokratikus vita. Tehát ezt szeretném, hogyha egy kicsit ízlelgetnénk, hogy a demokratikus vita önmagában a jogszabály szerint, a jelenlegi tervezet szerint, az már Magyarország szuverenitását veszélyeztető körülmény, amennyiben az alaptörvénynek ezt a egyébként jogszabály által felsorolt hat, vagy nem tudom hány rendelkezését érinti. Most ez teljesen nonsens, hogy egy demokratikus vita, ugye ez a szövegben is benne van, egy demokratikus vita, hogy lehet szuverenitásvédelmi veszély. Tehát azért mondom, hogy ez a jogszabály nem jogszabály valójában, tehát jogi értelemben teljesen kívül áll a jogrendszernek az értelmezhető tartományán. Ezért ez egy egészen biztosan ez egy politikai eszköz, és nyilvánvalóan a jogszabály legnagyobb problémája az, hogy arra való, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal által, illetve annak az elnöke által javasolt szervezeteket így kiválogassa, és azt javasolja a kormánynak, hogy vegye fel egy kormányrendeletbe egy listára, hogy az a szervezet, a tevékenység az veszélyezteti a szuverenitást.
Bocs, és meg tisztázzuk egy picit a legalapvetőbbet. Hogy a fenébe tudja veszélyeztetni egy ország szuverenitását, egy civil szervezet, vagy egy sajtótermék, ha egyáltalán tudja?
Nyilvánvaló, hogy egyébként tudja, vagy tudhatja veszélyeztetni Magyarország szuverenitását. Tehát az, hogy létezhet olyan tevékenység, ami veszélyezteti Magyarország szuverenitását, ez nem vitás. Lehetnek rossz szándékú kezdeményezések, külföldi befolyások, hát egyébként hozzáteszem, hogy pont az kormányhoz közeli orosz befolyásolás, az sokkal inkább meg a kényszervezetek, meg a külügyminisztériumban kibehatoló támadások, azok sokkal inkább veszélyeztetik a
a szuverenitást, meg a kínai rendőrség Magyarországon, meg ilyenek, de most ezt ettől tekintsünk
messzire
el, tehát, hogy igen, ez messzire vezet. Létezhet ilyen, nem erről van szó. Az a probléma, hogy ez a jogszabályjavaslat minden külföldről érkező támogatást, illetve, és ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy bármilyen bejövő pénzt, közvetlenül vagy közvetve, hogyha az egy magyar szervezethez vándorol, egy magánszemélytől is. Tehát, hogyha egy kettős állampolgár személy megvásárolja mondjuk a HVG termékeit, akkor az már a jogszabály jelenlegi szövege alapján az már egy külföldi támogatásnak fog minősülni. Tehát ez egy nagyon sokkal szélesebb körben meghatározott fogalom, mint ahogy első ránézésre gondoljuk, mert ugye eddig a szóbeszéd, a közbeszédben ugye a civilek ellen irányult, meg a sajtó ellen, meg egyéb kis entitások ellen, de azért itt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez minden jogi személyre vonatkozik, vagy jogi személy nélkül is szervezetre, amely demokratikus vitában a válaszolói akarat befolyásolására alkalmas véleményt nyilvánít, már pedig minden vélemény nyilvánítással választói akarat befolyására irányul, hiszen erről szól, ez a lényege a demokratikus vitának. És hogy mi minősül külföldinek, az szintén nem szűkíti le a törvény, mondom, kettős állampolgárok, tehát akinek magyar állampolgársága is van, és egy külföldi is, az is már külföldinek számít. Itt egy pici zárójelet hadd tegyünk, mert az is abszurd ebben a jogszabályban, hogy a kettős állampolgárságot, itt visszautalhatunk az állampolgárság felfüggeszthetőségének a múlt heti vagy pár héttel ezelőtt bevezetett szabályaira, úgy tekint a többes állampolgárságra, mintha az elsődleges a külföldi lenne. Holott pont az a lényeg, hogy ha valaki magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy hány egyéb állampolgársága van, az magyar állampolgár. Magyar állampolgár bármit tesz a pénzével, bárkit támogat, bármit megvásárol, az hogyan tud szuverenitásvédelmi probléma lenni? Tehát, hogy itt ez olyan szélesre nyitotta ezt a fogalmi kört ez a jogszabály, hogy értelmezhetetlen, és hangsúlyozom, a jelenleg hatályos alaptörvénybe biztos, hogy számtalan ponton beleütközik, egészen biztos, és hát az uniós jogban mindenféleképpen.
Erre majd visszatérünk, bocsáss meg, viszont előtte egy gyors kérdés, hadd szúrjak közben. Nagyon nem szeretném bármely hallgatónkat vagy nézőnket elriasztani attól, hogy előfizessenek a HVG 360-ra. Sőt, viszont azt szeretném, hogyha tudnánk tisztázni még most, hogy rájuk bármiféle retorzió ezen jogszabálycsomag vagy törvényjavaslatcsomag alapján vár vagy sem.
Nem, a magánszemélyekre nem, tehát a támogatókra alapvetően nem, itt mindig a támogatott szervezetről van szó, minden szankció és listázás és egyéb az a támogatott szervezetet érinti. Csak itt mondom, az a probléma, hogy itt nem csak a támogatás, mindig támogatásról beszélünk, de nem csak a támogatásról van szó, mert a törvény szövege alapvetően úgy hangzik, hogy külfölditől közvetlenül vagy közvetett módon származó vagyoni hozzájárulás, itt felsorol egy csomó mindent, még a pályázat útján elnyert támogatási szerződések alapján bejövő pénzeket is, és nagyon fontos, illetve bármilyen jogszabályból származó bevételt, függetlenül attól, hogy a visszafizetés terhe mellett juttatták-e. Ezt most megpróbálom kibontani és magyar nyelvre lefordítani. Ez azt jelenti, hogy bármilyen jogszabály, tehát ha egy vásárlás, egy adásvételi szerződés történik, arra is vonatkozik ez. Tehát nem csak a kölcsön, nem csak a támogatás, nem csak a pályázati pénzek. Szigorúan véve ez a jogszabály szöveg itt most mindenre vonatkozik, és ezért mondom, hogy ez például egy nagyon-nagyon súlyos EU-s jogot is érintő probléma, de mindezek, amiket eddig felsoroltam, tehát hogy a kettős állampolgár támogatása, a külföldön bejegyzett civil szervezet, az, hogy nincs leszűkítve, hogy adott esetben mondjuk ez csak az EGT államok, vagy az EU-s tagállamokon kívüli országokra, vagy bármilyen partnerségi viszonyban lévő országokon kívüli országokra vonatkozhat-e, vagy sem. Így aztán tulajdonképpen minden EU-s forrásra is, meg minden norvég civil forrásra, vagy akár amerikai forrás vonatkozik, tehát ez egész egyszerűen egy globalizált, világkereskedelmi viszonyban élő országban értelmezhetetlen, és hozzáteszem, hogy szerintem egyébként végrehajthatatlan, meg kivitelezhetetlen. Gondoljunk csak bele abba, hogy bárkinek van egy nagybátyja, aki Németországban él, és hazaküld pénzt, mondjuk egy sajtóterméknek, vagy egy civil szervezetnek, akkor az már egy külföldről jövő támogatás. Hogyha az a civil szervezet bármilyen véleményt nyilvánít, például a házasság védelméről, vagy az apa, férfi, anya, nő kérdésköréről, akkor az már egy tiltott támogatás lesz ez alapján.
Nem nagyon tudom viszont megállni, hogyha teszem azt, mondjuk én egy német vagy amerikai ismerősömnek szólok, hogy ugyan már a Fidesznek, a CÖFnek vagy a CK-nak utaljon már át néhány dollárt vagy eurót. Akkor mi van?
Hát akkor ez alapján, a jogszabály alapján ugye őket is ugyanúgy fel kellene venni majd erre a külföldről támogatott szervezetek listájára. Hát úgy elképzelem, ahogy Lánci Tamás rohan a kormányhoz, hogy vegyétek fel a CÖF-öt.
Ja,
mert ugye
hát
ez az kell, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal lássa azt a kockázatot, ami ebbe a külföldi befolyásba beleilleszthető, és akkor felveteti a listára az adott szervezetet. Tehát az a baj, hogy itt nyilvánvalóan arra irányul ez a dolog, hogy éppen az aktuális politikailag nem tetsző szervezetek ellen bevethető legyen.
Hogyan kell elképzelni a külföldi támogatást egy Európai Unióban, ahol elméletileg ugye közös piac van, áruk, termékek, munkaerő, szabadon áramlása?
Hát ezért mondtam azt, hogy ez biztos, hogy Európai Uniós jogot sért ez a rendelkezés így ebben a formájában, mert ugye az Európai Uniónak az alapvetése, ugye eredetileg ez egy gazdasági vámunióként jött létre, és az alapvetése az emberek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad áramlása. Tehát ez a négy alappillér van. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy a tőke nem áramolhat szabadon, vagy akár a személyek, akkor már ez megbicsaklik. Ez biztos, hogy az Európai Uniós alapszerződésnek a lényegét sérti. De ugyanakkor az is egy probléma, hogy például a tulajdon, tehát a magyar jogszabály, a magyar alaptörvény szerint is például a tulajdonhoz való jogot ezt masszívan sérti. Hát egy magyar állampolgár, még ha kettős állampolgár is, tehát egy magyar állampolgár miért ne tehetne azt a saját pénzével, amit akar? Miért ne támogathatna bárkit szíve szerint?
Én értem a gondolatmenetet, viszont ezen az alapon mondjuk miért ne vehetne a magyar az összekuporgatott pénzéből fegyvert, amit mondjuk Magyarországon tilos.
Jó,
kiforgatom, bocsánat.
Igen, ezzel egy picit kiforgatjuk, mert ez egy egészen más összefüggésben tilalmazott.
Értem.
De ugye ennek a szuverenitásvédelmi rendelkezésnek a lényege az, hogy azt is meggátolja, hogy a külföld, bármilyen külföldi elemmel rendelkező személyek, jogi személyek, magánszemélyek a saját elképzeléseik szerint fektessenek be, vagy vásároljanak, vagy támogassanak bárkit hazai forrásból, és mindezt összeköti a véleménynyilvánítás nagyon-nagyon súlyos korlátozásával, tehát ez gyakorlatilag egy cenzúra törvény így ebben a formájában.
Mi jön ebből egyébként hosszú távon, főleg annak tükrében, hogy te is azt mondod, hogy uniós jogot sért. Mit tud ezzel a helyzettel kezdeni egyrészt az Európai Unió, hogyha egyáltalán tud bármit, másrészt mit tudnak vele kezdeni azok a jelen esetben entitások, tehát civil szervezetek, szerkesztőségek, akikre ez a törvény vonatkozni fog?
Hát kezdjük ott, hogy várjuk meg, hogy mit mond erre a parlament.
Azért is nagy illúzióink nem lehetnek.
Nincsenek nekem se nagy illúzióim, hogy a 133 vagy nem tudom hány bátor ember megszavazza ezt a törvényt, de akkor még mindig van egy elvi lehetőség, hogy egy alkotmányossági kontrollt kérjen akár Súlyog Tamás, akár az ombudsman. Igen, megint csak forgatjuk a szemünket, hogy mekkora a valószínűsége van ennek, de minden esetre ezeket végig kellene járni. Adott esetben ad abszurdum az ellenzék, esetleg próbálkozhatna egy alkotmányossági kontrollal.
Az ellenzék éppen Nagyváradra tart.
Jó, hát igen, de mondjuk ők nem parlamenti ellenzék per pillanat, de a bentülő elvileg még meglévő ellenzék megpróbálhatná azért ezt a jogszabályt alkotmányossági kontroll elé vinni, illetve hát nyilván, ha hatályba lép, akkor minden létező jogorvoslatot igénybe kell venni, és elvinni a végtelenségig, és hát az Unió egészen biztos, hogy fogja ugyanúgy, ahogy a civil törvényt is, meg a stopsoros törvényt is vizsgálta jogállami, vagy jogállamisági kérdéskörben is, meg, vagy szempontból is, meg, meg uniós szerződésbe ütköző szempontból is, és akkor majd évek múlva valószínűleg azt fogja mondani, hogy meg kell semmisíteni ezt a törvényt, mert sérti az uniós jogot, ebben én egészen biztos vagyok, de mondom, a magyar alaptörvényt is per pillanat ez a formája egészen sok ponton sérti. Említettük már a véleménynyilvánítási szabadságot, ugye ez azért nagyon problémás, mert a véleménynyilvánítási szabadság az egy kiemelten védett alkotmányos alapjog, ezt még a jelenlegi alkotmánybíróság is számtalan határozatában megerősítette, és ebből következik egy csomó minden más, például az egyesülési szabadság joga. Ezt azért emelem ki, mert ugye itt a civil szervezeteknek a működésébe is masszívan bele szól ez a törvény, és ugye, hogyha most abból indulunk ki, hogy egy civil szervezet a választói akarat befolyásolására alkalmas véleményt nyilvánít, és ezért ez veszélyes a szuverenitásunkra, akkor ugye egy csomó szankció életbe lép. Először is a szervezet vezetőjének vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége van, ami teszem hozzá mai Magyarországon, de egészen nevetséges, ugye abban, amikor tudjuk, hogy a országgyűlési képviselőknek a vagyonnyilatkozata körülbelül milyen színvonalon működik. De hát egy civil szervezet vezetőjének már milyen alapon kéne beszámolni arról, hogy neki milyen vagyona van? Hát ő nem közpénzből él, és nem közpénzből szerezte a vagyonát. Hát
ugyanúgy, ahogy a független szerkesztőségek sem.
Sem, igen. És hát ezért mondom, hogy ez számtalan alapjogot sért, mert ugye akkor az egyesülési jog is sérül, hogyha...
Bocsánat, ezt definiált kellek? Mit jelent az, hogy egyesülési jog?
Hát a civil szervezetek alapításának szabadsága. Tehát, hogy bárki bármilyen civil szervezethez csatlakozhat, azt alapíthatja, vezetheti, tagként részt vehet, abban tevékenykedhet, és ez nem köthető semmilyen se előzetes feltételhez, se például vagyonnyilatkozattételi kötelezettséghez, vagy vagyoni helyzethez. Senkinek semmi köze, hogy egy civil szervezet vezetőjének milyen vagyona van. Miért is kéne, hogy köze legyen hozzá? Ugye maga a civil szervezet, hogyha a szuverenitás szempontjából fontos véleményt nyilvánít, akkor lehet azt mondani, hogy oké, de akkor számoljon el azzal, hogy milyen pénzből gazdálkodik a szervezet. De egyébként ezek a szervezetek, legalábbis az általam ismert civil szervezetek, azok alapvetően eddig is transzparensen működtek, ezt már nem győzik el mondani évek óta, tehát nem ezzel van a probléma. Viszont, hogyha a vezetőt vegzáljuk, sőt, ugye itt cégeket is érint a dolog, tehát hogyha például van egy non-profit KFT, vagy egy for-profit KFT, és annak a vezetőjét ez a szuverenitásvédelmi rendelkezés kikezdi, akkor például a cég törvényességi felügyeleti eljárás keretében el is tilthatják akár a cégvezetéstől. Tehát egészen elképesztő szankciók vannak itt per pillanat ebben a jogszabályban. Ennek nem szabad hatályba lépnie.
Félig így megütötte a fülemet, hogy ezt nem lehet így alkalmazni. Miért ne lehetne? Tehát, hogy azok a kvázi rendelkezések, amik benne vannak, azokat a rendőrség elkezdheti alkalmazni. Ha egyszer bármit megtehet a hatalom, akkor onnantól kezdve miért ne alkalmazhatnák ezt a törvényt jelen formájában?
Hát persze, hát hogyha hatályba lép, és senki nem támadja meg, és nem semmisíti meg az Alkotmánybíróság, se az EU valamikor majd, akkor persze, akkor alkalmazhatják. Hogy fogják-e alkalmazni, azt nem tudjuk persze. De az a baj ezzel, hogy önmagában az is elég, hogy ettől a törvénytől félnie kell az adott szervezeteknek. Tehát, hogy az már pont elég úgynevezett chilling effektel, tehát ez önkorlátozó hatással jár, hogy az ember inkább nem mer megszólalni, nem mer véleményt nyilvánítani. Magánszemély persze ezt megteheti, csak szervezeti formában, sajtó, civil szervezet és egyéb szervezeti formában ezt kockázatos megtenni, mert bármikor lecsaphat rá ez a szuverenitásvédelmi rendelkezés.
És csak kósza gondolatként merül fel bennem, mi a helyzet mondjuk azzal, aki se nem civil szervezet, se nem szerkesztőség, de mondjuk visz egy több százezer feliratkozóval lévő YouTube csatornát közéleti kontenttel. Nem tudom én, jól van ez így.
Alapvetően a törvény hatálya per pillanat a jogi személyekre és a jogi személyeknél, jogi személyiség nélküli szervezetekre vonatkozik. Uh-huh. Tehát ez alapvetően a gazdasági társasági formában, a civil szervezeti formában működő társaságokra vonatkozik, magánszemélyekre nem. Tehát, hogyha bármelyik magánszemélynek van egy YouTube csatornája, arra az én értelmezésem szerint ez a jogszabály nem vonatkozik. De hát ez mindegy, hát mindenki másra viszont vonatkozik, tehát hogy ez egy egészen szélesre nyitotta a kaput, mind a bemeneti oldalról, mind a kimeneti oldalról ez a jogszabály, és egy olyan tényleg ilyen valójában nevetséges indokkal, hogy ugye a szuverenitásra hatással lévő külföldi milliók befolyásolták a választásokat, meg egyebeket, miközben maga a jogszabály a preambulumában, vagy az indokolásában leszögezi, hogy a pártokra már így is vonatkozik a külföldről külföldi támogatás tilalma, holott hát nyilván erről szól ez a dolog. Azért tágították ki ennek az alkalmazhatósági vagy alkalmazási körét, hogy kényükre, kedvükre lehessen megfélemlíteni a szerkesztőségeket, illetve a civil szervezeteket.
Utolsó kérdésem. Feltételezem azért, és gyanítom, hogy alappal, hogy a hatalomnak nem a sajtó, illetve nem a civil szervezetek vannak a célkeresztjében elsősorban, hanem Magyar Péter, aki ugye potens kihívóként tűnik most fel ellenzéki térfélen. Hogyan fordítható szerinted akár ez a törvény tervezett csomag, akár ennek egy következménye, utózmánya közvetlenül a Tisza ellen, ha egyáltalán fordítható?
Ez a jogszabály per pillanat bárki ellen fordítható, az a helyzet. Tehát, hogy a Tisza párt önmagában valószínűleg nem alanya ennek, de ugye ő alanya a párt törvény szerinti tiltott külföldi finanszírozás tilalmának, viszont minden hozzá kapcsolódó civil szervezet, egyesület, akár a hogy hívják, Tisza-sziget?
Tisza-szigetek.
Nem tudom, hogy azok például egyesületi formában, vagy bármilyen civil formában működnek-e, de hát azokat például ezen az alapon el lehet lehetetleníteni. Ugye itt a jogszabály felsorol néhány olyan témát, amivel összefüggésben, illetve aminek a kritizálásával kapcsolatban ez alkalmazható.
Sorolhatom?
Igen, soroljuk
fel. Mert ez
fel
itt van
akkor
előttem, hogy külföldi támogatásból a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet végez, idézőjel vége, amivel sérti, negatív színben tünteti fel például Magyarország független demokratikus jogállami jellegét, vagy például sérti a magyar nemzet egységét, jelentsen ez bármit, vagy a házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegességét, még nincs vége, a békét, a biztonságot, más országokkal való együttműködést, Magyarország alkotmányosan azonosságát, keresztény kultúráját, és itt van a sor vége.
Igen. Két dologra szeretnék még kitérni, mert az egyesülési jogról, meg a tulajdonjogról volt szó. A vállalkozás szabadsága is egyébként ugyanide tartozik, mert hogyha például van egy olyan vállalkozásom, aminek van külföldön is egy fiók egysége, meg Magyarországon is, ezt a jelenlegi cégtörvény és egyéb rendelkezések meg az Európai Uniós jog lehetővé teszi, és akkor ez alapján, a törvény alapján már megint csak külföldről származó támogatás probléma lesz. De szeretnék rátérni arra, hogy például ez a házasság és önazonosság meg születési nemtől való biológiai nem fogalma, ez a tudomány és művelődés szabadságát is érinti, ugyanis hogyha a tudományos kutatások esetleg kihoznak egy olyan véleményt vagy kutatási eredményt, hogy már pedig a születési nem csak kétféle lehet, akkor mi van? Tehát, hogy ez csak azért hozom példának, hogy lássuk, hogy ez a törvény borzasztó szélesre nyitotta a szankcionálhatóság, meg a vegzálható személyek körét, és nagyon sok jogot érint. Ugyanakkor még a békepártiságra szeretnék egy picit rátérni, ugyanis kifejezetten az alaptörvény Q-cikk első bekezdésére hivatkozik ez a jogszabály. Viszont az a rendelkezés a béke és biztonság megteremtése és megőrzése céljából kifejezetten együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával, így rendelkezik az alaptörvény. Na most, hogyha a külföldről származó forrásokat tiltom, azt szuverenitásvédelmi problémaként értelmezem, akkor ezt hogyan kell értelmezni ezt a világ népeivel való együttműködést? Érted a problémát? Értem, tehát, hogy egyszerűen azért mondtam, hogy ez jogszabályként egészen felfoghatatlanul nem működik, nem működhet, mert ellentmond mindennek, ami ugye az alapvető berendezkedésünket jelenti. Hát ide tartozik ugye az UNICEF, a Vörös Kereszt, egy csomó olyan szervezet, aminek ugye van világ...
Máltai.
Az, mint bármi, aminek ugye van külföldi anya vállalata idézőjelben, és van hazai formája. Minden ide tartozhat.
Nehéz, Pozsonyi Kata. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Haraszti Miklóssal folytatjuk, aki újságíróként a jelenlegi rendszernél azt hiszem, hogy jóval durvábbakat is megért. Szia, üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a hívást.
És kezdjük szerintem a beszélőtől konkrétan. Fiatalabb nézőink, illetve hallgatóink kedvéért jegyezném meg, hogy ezt vendégünk alapította, hogyha jól emlékszem, 1981-ben. És a 80-as években ti végig szamizdatként, vagyis hát kvázi illegális, de cenzúramentes sajtótermékként működtetek. Érzel egyébként párhuzamat az akkori időszak, illetve a mostani törvényjavaslat tükrében 2025 között?
Hát régóta érzek párhuzamot az egész online sajtó és a valahai szamizdat között.
No.
Tehát, hogyha strukturálisan nézzük, ugyanaz a vasfegyelem és totális propagandizmus uralkodik ma az állami tulajdonú, vagy Kesma néven nevezett állami tulajdonú médiában, mint annak idején az egész hagyományos médiában, ami alól egyedül a szamizdat volt kivétel nálunk, most pedig egyedül az online. Na jó, nem, nagyon kevés kivétel az online sajtóban van. Van csak cenzúrázatlanság, többoldalúság, és egyáltalán véleményszabadság, valamint többoldalú politikai hozzáférés és vita, legfőképpen. És a mai magyar sajtó legnagyobb jellegzetessége, hogy nincs vita. Átközben annak idején álviták voltak, rendeztek álvitákat az állami sajtóba. Kesudió, hogy nem mondjak mást, aki tanulmányozta a korszakot, mert már kevesen emlékezhetnek erre. Szabad-e importálni a magyar államnak olyan luxus cikket, mint a Kesudió?
Ilyen. És erről voltak nagy
és
viták.
És erről nagyon-nagyon topzódó viták voltak. Na most, igen, mostantól pedig a párhuzam, ahogy kérdezed, még élesebb, mert a független sajtónak, amint főleg online, a megsemmisítéséről is szó van, legalábbis a vita megszüntetéséről ott is. De minimum a kritika megszüntetéséről. És ami itt a döbbenetes, hát gondolom ezzel nem mondok újságot a mai nap folyamán, ezt már sokan elmondhatták, hogy tényleg benne van a törvényben, hogy a kritika büntetendő, a kritika egy független médiumot, meg egy szervezetet befolyásoló, tehát külföldi támogatástól eltiltott és jegyzékbevételre kötelezett és szigorúan ellenőrzött valamivé tesz, ami azonnal mindent elveszíthet, hogyha ezt a szabályt, a kritikát megszegi, mert ezzel válik befolyásolóvá a törvény meghatározása szerint. Na most hát ez ugyan nagyon tipikusan uniós dolog, abban az értelemben, hogy a törvény előképei, nem tudom, beszélhetek-e más országbeli tapasztalatokról. A törvény előképeiben, tehát mondjuk az orosz vagy a belarusz, meg a majdnem összes sztán, tehát volt szovjet tagköztársaságokban uralkodó törvények, ezt a fogalmat nem nagyon ismerik, mert nem nagyon van olyan, hogy bírálni, vagy függetlenség, vagy ilyesmi már eleve. Ebben az értelemben egy uniós tagországban elhatározott kommunisztikó, fasisztikó, nem tudom, vagy egyszerűen csak posztmodern diktatúra jogszabály, jogi megoldásaiban teljesen azonos az orosz, a belarusz és a többivel.
Erre szerettelek volna viszont egy picit kérni, de már bele is kaptál, hogy hasonlítsuk ezt össze azzal, ami Lukasenka rendszerében, illetve Putyin rendszerében van. Azt mondod, hogy teljes az átfedés. Ez náluk mikor és hogyan kezdődött, illetve hát a kifutását az napjainkra már látjuk, tehát van egy háború a szomszédunkban, de hogy nálunk szerinted mi lehet ennek az egésznek a kifutása?
A kifutása, ez, én mindig azon a véleményen voltam, hogy egy kicsit önriogatás és a választásra való fölkészülés halogatása a független erők és médiák részéről, hogy kilépésre, az unióval való szakításra, vagy netán jelentős, megszerveződött, vagy egyáltalán bármilyen megszerveződött ellenzék kiiktatására. Tehát ezekre a modern pucsista eszközökre sor kerülhet a választás előtt. Az volt a véleményem eddig, hogy a választás megnyerése azért nagyon-nagyon fontos a Fidesznek, mert utána már elkövetkezhet az a periódus, amikor erre sort kerít. Szóval mint utolsó szabad, de megnyert választása talán szüksége van, és éppen azért jelentősége van annak, hogy... Tehát, hogy most azt gondolom, ennek olyan vadul radikális ez a törvény, annyira nyilvánvalóan, szándékosan, szinte figyelemfelhívóan szembe megy az uniós szabályokkal, elvárásokkal, alapértékekkel, ahol ne is beszéljünk, hanem az expressis verbis elvárásokkal. Hogy mintha törésre játszana, mintha kifejezetten törésre játszana. De ezt nem mondom jóslatként, csak úgy érzem, hogy nem vagyok már olyan biztos abban a véleményemben, hogy el akarja vinni a választásig a Fidesz az unióval való mostani, bár hideg-meleg, de még tagszerűnek számító viszonyát.
De te akkor egyébként konkrétan azt is gondolod, hogy a Fidesznek a repertoárjában változatlanul reális forgatókönyvként szerepel az Európai Unióból való kiválás?
Soha nem gondoltam, hogy egyszerűen a kiválás a tönkretétele. Tehát az Európai Unió tönkretétele, széttrolkodása, a szabályozásainak az értelmetlenététele, annak az elfogadtatása, bevallatása az Unióval, hogy tehetetlen a szuverenista magyar kormánnyal szemben. Ez volt a terve, és a másik pedig, hogy ezt országcsoportot szervez hozzá, és annak a keretében fogja széttárni a karját, amikor az Unió végképp ugye bevallja a tehetetlenségét ezzel a magyar virtussal szembe, és akkor azt mondja, hát mindent megtettünk, hogy bennmaradhassunk, de hát ezek után nincs értelme, és vannak társai. Először ugye a visegrádi négyekbe próbálta ezt megtalálni, és aztán most a délszláv ilyen féldiktatúrák gyors beléptetésével próbál országcsoportot szervezni. Nagyon reménykedik most ugye a románba, ezért követte el ezt az őrületes hibát, hogy
a Tihanyi
beszéddel, hogy szembe ment az RMDS-szel is akár, reménykedik a Babis visszatérésébe Csehországba. Tehát nekem mindig az volt a véleményem, hogy nem adta föl ezt a tervet, nem egyszerű kilépés, hiszen azzal a magyar közönség majdnem kétharmadával menne szembe.
Persze.
És azt nem akarja, de ezzel szemben valahogy egy ilyen... Most ebbe is meginoktam. Szóval ennek a törvénynek a radikalizmusa meggondolkodtató.
Vizsgáljuk ezt meg egy picit ilyen hatalomtechnikai szempontból, mert az egy olvasat, amit te mondasz, viszont van egy másik, egy olyan szemléletmód, ami mindent abból néz, hogy mit nyer éppen az aktuális lépéssel a hatalom. Mit nyernek azzal, hogy most egyszerre szállnak rá a sajtóra, illetve a civil szervezetekre is, és szembe helyezkednek az Európai Uniónak az alapértékeivel?
Hát ha valami ében abban áll a radikalizmusa ennek a törvénynek, hogy tényleg elhatározta a sajtó tönkretételét. Ahogy már említettem, ki akarja terjeszteni a NER médiavilágának azt a jellegzetességét a független sajtóra is, hogy nincs vita. Olyan véleményeket ennek a törvénynek az alapján nem jeleníthet meg olyan véleményeket, tehát tipikusan ellenzéki vagy vagy értelmiségi kritikai véleményeket a sajtó, amelyek bírálják a törvényben felsorolt értékeket, és egészen döbbenetes. Tehát amelyek felolvasok valamit, szuverenitás veszélyeztetés meghatározása az új átláthatósági törvény javaslat szerint. Minden olyan tevékenység, valamint törekvés. Mi az, hogy törekvés? Jogilag azt jelenti, hogy amit akarok, az. Azt jelenti. Ami az alaptörvény néhányban, és akkor azt felsorolja az elcik egyest és a kúcik egyest. Az elcik egyes az nem más, mint Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között. Tehát vitatni is az LMBTQ uszítást immár szuverenitás veszélyeztető tevékenység.
Sőt, törvénysértés, hogyha ez átmegy.
De hát nem egyszerűen törvénysértés, hanem a törekvés. Tehát árnyalatlan, vagy akár túlságosan is árnyalt megfogalmazások is le fognak lepleződni. A kúcik négyes pedig azt mondja, hogy alkotmányos önazonosságának, ami ugye naponta terjed ki ez az alkotmányos önazonosság, most már egy település etnikai összetétele is beletartozik ebbe a szintén ma benyújtott törvény alapján, és keresztény kultúrájának védelme, az állam minden szervének kötelessége, és ennek a bírálata, ennek a szóbahozása, vagy az arra való törekvés, szintén ettől kezdve ugye vizsgálandó egy média, nem csak egy független civil kritikai szervezetben, hanem a médiában is. Szóval ez a szintlépés egyszerre a témák meghatározásában és az önkényességnek abban a megengedett fokában, ahogy ezt alkalmazni lehet. A második az a félelemkeltés eszköze, az első pedig, hogy lépniük kelljen a szerveknek, ha úgy döntenek.
Világos. Hadd hozzak be egy kicsit a más témát, de ugyanúgy maradva a médiánál. Ezt a kérdést már egyszer feltettem ebben a műsorban, de érdekel róla kifejezetten a te véleményed is. Ugyanis az a helyzet, hogy a Fidesznek a sajtóval való viszony az elmúlt 15 évben nagyon sokat változott. Viszont korábban ugye az volt a modell, hogy a kritikus hangokkal szemben a Népszabadság esetét leszámítva úgy lépnek fel, hogy az anyacéget elfoglalják, és azon keresztül befolyásolják a tartalmat. Ezt mutatta az Origónak, illetve az Indexnek is a példája. Mit gondolsz most, hogyan jutottak el egyébként odáig, hogy egész konkrétan szerkesztőségek tevékenységének a felfüggesztését helyezik kilátásba ezzel a törvényjavaslattal. Mitől radikalizálódtak hirtelen ennyire? Mert az Index az még annyira nem volt régen, az 2020-ban történt.
Igen. Hát elsősorban tényleg az előbb úgy nagyon általányban hasonlítottam, döbbenetesen különböző arányok jelenléte mellett persze az állampárti, a kommunista állampárti Igen. helyzethez. De azt mondtam, ott az egész sajtó volt olyan, mint most a NER sajtója, beleértve mind a két nagy divízióját, az egyik a közmédiának nevezett, a másik pedig a Kesmának nevezett magánmédia, amelyet az oligarchák, akiknek megfinanszírozták, előtte azt a sajtót felajánlották Igen. ingyen az államnak. Ezt most egy másik csapás mentén úgy nézném, hogy eddig elégedettek voltak azzal, hogy az úgynevezett legacy média, tehát a hagyományos média az övék, és az ellenzéké idézőjelben, vagy egyáltalán a vitáé, az csak az online. Legacy médián a nemzetközi irodalom érti a napilapokat, a tévét és a rádiót. És tényleg, hát ugye néha rá kell döbbennünk arra, úgy általában 2-3 évenként illene rá döbbennünk arra, hogy Magyarországon nincs rádió. Magyarországon az már ugye online, a klubrádió az egyetlen, ahol 24 órában meg lehetett szólalni. Van egy-két ilyen kis helyi vagy réteg rádió, amiben azonban nem a politikai ellenzék, hanem esetleg kulturális sajátosságok szólalnak meg. Ez most annyiban változott, hogy terjed a digitalizáció, terjed az online. Szerintem a szociológiai felméréseik azt mutatják, hogy vidéken is hódít az online. És hogy ennek következtében hozzá kell nyúlniuk, de viszont mivel nem ingyen, azt nem ingyen kapja a közönség, mint a hagyományos médiát, mindegyikét. Gyakorlatilag ugye szinte ingyen kapja a megyei lapokat, és ingyen kapja a rádiót és a tévét. És azon kívül ajándék rádiót és tévét. Csak zárójelben mondom, hogy a magyar helyzetet az általában figyelembe vettnél jóval inkább befolyásolják a zenerádiók. Van egy sok tucat zenerádió, amelyek a közmédiától kapott 3 perces hírcsomaggal szolgálnak minden órában, és azt mindenki, aki otthon vasal, vagy a bevásárlóközpontban hallgatja, vagy pedig autórádióval hallgatja, az óránként megkapja a propaganda eszenciáját. Ennek döbbenetes hatása van, szóval ezt nem szoktuk fölmérni, nem nevezzük totalitáriusnak, mert holott joggal nevezhetnénk annak. Az online médiáért viszont egyre inkább a fogyasztó fizet, és ráadásul ezek között a financiális körülmények között egyre inkább fizetőfal mögé vonultak az online-ok. Eddig ezzel megelégedtek. De valahogy a YouTube miatt talán, tehát hogy terjednek a YouTube médiák, az egy eléggé új jelenség, hogy szinte teljes értékű médiák működnek a YouTube-on. És így tovább. Tehát nem egyszerűen a letöltött online sajtóról, persze, megírt sajtóról van szó, hanem a képes sajtóról, aminek a hatása erős. Vagy erősebb, mint ők számítottak rá. Tehát ez az egyik ok. A másik a közelgő választás, amelyen kihívója van a kormánynak, a Fidesznek, és a kormány fölmérő intézetek elhallgatása azt sugallja, hogy tudják, hogy rosszul állnak, hogy akár többsége van a kihívónak. És hát ez sürgette azt, hogy leállítsák a nyilván a választás felé haladva egyre inkább erre az online-ra és a YouTube-ra és a képes dolgokra fog átmenni akár a vidéki közönség is. Tehát ezt a két okot látom, de ha röviden egy szóba kívánod a választ, a kétségbeesés. Az a fő oka.
Na most ebből fakadóan egy eléggé negatív jövőkép jön ki az elkövetkezendő egy évre a médiával kapcsolatban. Mégis arra kérnélek, hogy beszélj kicsit arról, hogy mi az egy év, ami most jelenleg a médiára vár. Egy előző vendégünk beszélt nekünk arról, hogy gyakorlatilag eddig is volt egy töltött fegyver az asztalon, most felveszik és elkezdenek vele lövöldözni. Ugyanezt tartod akkor ezek szerint reálisnak?
Hát döntő kérdésnek azt tartom, hogy talál-e módot a független média közössége arra, hogy óvó ezzel szembe szálljon, vagy pedig megpróbál először eleget tenni ezeknek a törvényi kötelezettségeknek, és akkor találni valami modus vivendit, ahogy eddig. Ezt az óvó módszert eddig csak a jogvédő szervezetek, hogy mondjam, krémje használta. Tehát a helsinki-s, TASZ-os, stb. Szervezetek, akiknek nem volt veszíteni valójuk, viszont volt külföldi támogatásuk. Viszont volt külföldi támogatásuk. Egy erőfelmérés következik. Ha találnak kollektív módszert arra, hogy teljesen fölmondják a hamis, meghamisított jogállamiatlan törvény iránti tiszteletet, akkor következik az, hogy milyen mértékben tudnak érvényt szerezni ennek a dolognak. Mindenki föl szokta hívni a figyelmet arra, hogy akkor szokott visszavonulni a NER, amikor erőt tapasztal. És ha ilyet nem tapasztal, akkor megy tovább, és nem hatódik meg. És ezért én azt gondolom, hogy ez most a következő napoknak a nagy kérdése. Nyilván mielőtt mi erről beszélgetünk, meg a NER-be is erről beszélgetnek, ezzel a független szervezetek is ezt a kérdést döntik el. csinálnak-e valamit kollektíven, és hát azt kell mondanom, hogy a médiával kapcsolatban ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet. Talál-e a média valami kollektív választ erre az ügyre, amely nyilvánvalóan a polgári engedetlenség körébe kell, hogy tartozzék, különben nem erő, különben nem mutat erőt. Törvénymagyarázat nem erő. Törvénykritizálás nem erő. Szándékkritizálás nem erő. És a polgári engedetlenség ugye az, amit az ellenállás vezérei, egyik oldalon mondjuk a Hatházi, a másik oldalon a Magyar Péter, különböző módon ugyan, de követnek. Magyar Péter elmélete nyilvánvalóan az, hogy ha egy megnyert választást elmernek csalni, akkor jön a nemulas. A Hatházi valamilyen okból úgy gondolja, hogy a médiát meg a választási törvényt előtte valamilyen ellenállással meg lehet reformálni. Ezt a megoldást nem nagyon szoktam érteni, de mindenképpen ő is valamilyen engedetlenségbe gondolkodik.
Még hogyha ez nem is nagyon megvalósítható.
Hát szerintem sem. De ugyanakkor a követése a Hatházinak arra utal, hogy az engedetlenség gondolata benne van az ellenállással kész független huszka ellenzéki tömegekbe, és hogy ezen tulajdonképpen osztozik az összes többivel. Én erre várnék, hogy keletkezik-e ilyen, vagy pedig bele fog csúszni akár a független szervezetek közössége, akár a független média közössége, a először törvénytisztelet, aztán meglátjuk, hiszen eddig is valahogy volt. Ugye ennek vannak ideológiái, hogy hogyan lehet belecsúszni ebbe a dologba, és azt kell mondanom, hogy itt van ugyanaz a csapda, ami a pártoknál már eddig is olyan kiválóan működött, és ezt pénznek hívják. Tehát ugye a független szervezetek, akik már mutattak ellenállást az előző ilyen szuverenitásvédelmi tiltásos törvénytervezetekkel szembe, volt a stop soros, és azt mind azzal, hogy nemet mondtak, és azon kívül az Európai Unió is szólt, ugye, valamilyen módon, azt eddig kibekkelték. Most őnáluk ez nem fog működni, vagy belecsúsznak, és akkor a pénzzel tudják őket is kormányozni, mármint negatív módon. A független médiánál egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert fizetőfal mögé vonultak, és ott ugye a független médiának mondjuk van három nagy társadalmi funkciója. Az egyik az, hogy legyen minőségi újságírás. Ez megvalósul a fizetőfallal. Hogy legyen szerkesztőségi önállóság. Megvalósul a fizetőfalal. De a demokratikus közvélemény iránti kötelezettség, ugye, amit a filozófiában ez a nagy német, a Habermas dolgozott ki, az éppenséggel egy elszigetelődésbe, egy kompartmentalizálódásba, egy szigetszerű létbe megy át, ahol szolidaritási nyilatkozatokon kívül egymásján nem tudnak sokkal többet tenni. Ha az történik, hogy elfogadják ezt a dolgot, és akkor minden egyes független kritikai megnyilvánulásokat ennek a törvénynek az alapján büntethetik, mint illegális, ellenséges befolyásolását a politikának, akkor egymás iránti, akár pénzügyi szolidaritás megteremtése nélkül ebből nem nagyon tudnak kimászni. Tehát ennek a dolognak valahogy kétfajta független média finanszírozási modellt látok Magyarországon. Az előző értelmében mind a kettő működik, de nem mind a kettő elégíti ki ezt a harmadik feltételt. Amikor klubot szerveznek, támogatói klubot, ilyen, mit tudom én, a Válasz Online, és ilyen a Klubrádió, akkor azt fizetem meg, amikor támogatom őket, hogy a többiek is hallgathassák, hogy a többiek is nézhessék, és hogy megoszthassam a médiában, tehát mit tudom én, a YouTube-on, vagy a bármelyik social médiában. Talán most eljött az ideje ennek a törvénynek a tükrében az ellenállás bejelentése mellett egy közös finanszírozási modellnek? Vagy valami olyasminek, ami mindenképpen olyannak, ami lehetővé teszi a közösségnek, a támogató közösségnek, hogy megoszthassa, és ezzel terjeszthesse. A fizetőfal mögé vonulás magyarán az kap tartalmat, aki fizet, társadalom rétegei közötti különbsége gyakorolt hatásában sem ideális. De elfogadható, az eddigi szorítás tükrében elfogadhatónak tűnt. Lássuk, hogy a most jövő szorítás tükrében elfogadható marad-e.
Mi lesz itt a civilekkel? Tehát, hogy mi lesz a civil társadalommal, hogyha ők viszont nem tudnak egymással összefogni? Tegyük fel azt, hogy köztük is vannak olyan anyagi viták, amik ezt ellehetetlenítik.
Én nem tudok erről. Én azt láttam, hogy a legfontosabb, ha bár egyúttal külföldről támogatott, mert nemzetközi szövetségekbe tartozó, mit tudom, ilyen a Helsinki, vagy ilyen a Transparency, ők azért két előző kísérletet erre a törvényre lehetetlenné tettek.
Igen.
De azok nem vonatkoztak még a médiára. Hát itt ez a kombináció eléggé halálos. Én nem látok más utat, vagy esetleg most ők térnek át arra az elméletre, hogy a választásokig majd valahogy kibírjuk és utána, csak hát ez ebbe a radikalizmusba, amit a Fidesz itt ebbe a törvénybe mutat, beletartozik az, hogy lehetetlenné tegye a Tisza győzelmét. Beletartozik. Eddig azt gondoltam, hogy idáig nem megy el, mert ez annyira a jogállamiság zéró foka, ugye, hogy a pártok küzdhetnek, még akkor is, ha szidalmazzák őket, korlátozzák őket, stb. Most már ezt is szinte ki kell várni, de hogy a szervezetek, akik, és főleg a média, ahonnan az egész rendszer bűzlik. Ugye az egész rendszer, hogy az is erre az álláspontra helyezkedjen, hogy várjuk ki a választást, nagyon kérdéses. Az az igazság, miért mondom, hogy a média az egész, ugye? Hát nincs más, eddig nem volt más, lehet, hogy az egész törvény kiváltó oka az, mint jeleztem, hogy most már a vidék sem kivétel, és különösen a Tisza szervező munkája óta nem kivétel a vidék, nem csak az online terjedése miatt, de hogy eddig az a tény, hogy a hagyományos médiát, tehát ahol egyrészt csak be kell dugnom magam a konnektorba, és ingyen jön a hír, másrészt bedobják szinte ingyen a megyei lapot a postaládámba. Ez eddig valahogy elműködött a NER számára, de most már, és akkor semmi igazi hírt nem tudnak, kizárólag a fekete-fehér propagandát kapják, és egyszerűen nem tudnak arról, hogy mi zajlik máshol, mi jön le a független médiába. Mint hogy ebben most már nem olyan biztosak, lehetséges, hogy ezért nyúlnak hozzá a médiához. De ennek a rendszernek az épsége ezen az egycsatornás média, tehát hogy egy relatív többséget a maguk számára biztosítsanak, aztán azt a választási törvény segítségével fölpumpálják akár kétharmadra. Ez eddig működött, úgy látom, hogy nem biztosak abban, hogy ez eddig működik, vagy pedig nem bíznak a 2026-os választásban, vagy a kettő kombinációja. És én azt gondolom, hogy ezt érdemes fölismerni, és a maguk erejévé fordítani a független szervezeteknek és a független médiának. Közel a választás, de esetleg nem úgy kellene kivárni ezt a választást, hogy valahogy belesimulunk ebbe a törvénybe, mert a valahogy csak lesz.
Visszatérve egy kicsit, már utaltam rá, hogy vessük össze ezt a Putyin, illetve Lukasenkai rendszerrel, de hogy egészen konkrétan párhuzamot lehet mára húzni Orbán Viktor rendszerének felépítése, illetve Alekszandr Lukasenka rendszerének felépítése között. És különösen annak tükrében kérdezem ezt, hogy több olyan elemző van, például ugyanebben a székben ült egy fél évvel ezelőtt Stefano Bottoni történész, és ő beszélt arról nekünk, hogy ő egyáltalán nem tartja kizártnak a politikai erőszak előretörését Magyarországon. Ezt te elképzelhetőnek tartod, hogyha igen, akkor miért, hogyha nem, akkor miért?
Hát a politikai erőszaknak az a foka, ami Belarusban a legutóbbi választás óta van, az nem képzelhető el, mert az totális terror. Addig mindig az volt, hogy Lukasenka letartóztatott mondjuk 5 ellenzékit, és akkor a finom jelzéseket eregető Brüsszel kedvére téve a következő választási gazokat szabadon engedte, akkor ez megint az engagement politikáját váltotta ki Brüsszelben, és abban a reményben, hogy le lehet választani Lukasenkát Putyinról.
Hát ez legkésőbb 2022-ben.
És ez a legutóbbi választáson, ez az elmélet megdőlt, úgyhogy most ott tombol a teljes terror. De össze tudom hasonlítani, ha nem is a NER kialakult rendszerét, hanem azt a rendszert, amely ezután az úgynevezett átláthatósági törvény után alakulna ki, ha ezt elfogadnák a független szervezetek és a médiumok, azt nagyon össze lehet hasonlítani. Talán azt kell mondanom, hogy egyébként Oroszországnak is Belarus volt a laboratóriuma az ilyen elnyomó törvényekben. Azt az egyet kivéve, hogy mi történik a külföldi pénzekkel, szinte azonos rendszert ír le ez a törvény.
Magyarán tudjuk, hogy honnan van a minta, a példa.
Tudjuk, hogy honnan van a minta, és a következő a különbség. Ott terrorral és különböző börtönzésekkel és egyebekkel gyakorlatilag nem voltak már ezelőtt sem olyan nagyon független médiumok, és olyan nagyon önálló hitelintézetek sincsenek. Ebben a törvényben az van leírva, hogy a hitelintézeteket is tulajdonképpen, nem tudom, erről volt-e szó, mert ezt döbbenetesnek tartom, és itt ugye a magyar független, meg külföldi tulajdonú hitelintézeteknek kéne megszólalniuk, mert teljes mértékben vazallussá teszi őket ennek a törvénynek a végrehajtásában ez a törvény. Tehát a hitelintézeteknek a jegyzék alapján, amely ugye a jegyzékbe vett médiumok, ők kezelik, nekik kell figyelniük a pénzforgalmat, és hogyha nem elegendő az, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal, a NIC, tehát a Nemzeti Információs Központ nevű kémszervezet, legújabb, legutolsóra megalapított kémszervezet, vagy nemzetbiztonsági szervezet, valamint a pénzmosás felügyelő Abteilung a NAV-ban, ezt figyeli, a hitelintézeteknek a független magyar és külföldi tulajdonú is kell figyelniük ezt a dolgot. Ez az egyik különbség. A másik különbség, hogy Belarusban egyszerűen felállítottak egy kormányzati osztályt, ahova a külföldi támogatást először be kell fizetni.
Hát most is, aki jegyzékbe kerül a szuverenitásvédelmi hivatalnál, annak a támogatásait a NAV bírálja el először
így van,
majd.
Így van. Ez a különbség, hogy legalább 3-4 szervnek figyelnie kell ezt, és engedélyeznie kell, hogy fölvegye, de nem kell az államnak befizetni. Itt ugye nem, mintha nem volna nagyon, nagyon mindegy hatásában, de ennyi különbséget látok. Egyébként szinte teljesen ugyanaz, és elérni fogja tudni azt a függés szintet minden a törvénybe leírt szerve nézve. Tehát a médiumokra, a független szervezetekre, a bankokra, a hitelintézetek ugye az a bankoknak a szép neve a törvényben, és így tovább. És hát ennyi különbséget látok, egyértelműen Belarus recept, azzal a különbséggel, hogy Lukasenka függetlenkedhetett, játszhatta egyébként a pávatáncot, Orbán is nagy részt tőle tanulta a pávatáncot, de egy idő után, hogy mondjam, egyértelművé vált, hogy beleomlik Putyin kebelébe az egész történet, amint igazi, megnyert. Tehát megnyerte a választást az ellenzék, ebből az alkalommal tömegterrortörők, ezrek vannak börtönben, a legitim kormány külföldre ment, és ebből az alkalomból nincs módja többé Lukasenkának azt játszani, hogy valamilyen módon Brüsszelt meg akarja győzni arról, hogy ő megjavul, vagy legalább két laki lesz, vagy legalább két oldalra képes lesz játszani.
Azt egyébként el tudod képzelni forgatókönyvként, hogy ugye ez a választás, amiről most beszélgetünk Fehér Oroszországban, ez 2020-ban történt.
Igen.
Azt el tudod képzelni, hogy ahhoz hasonló jelenetek játszódjanak le itt Budapesten, nem tudom, tehát ott ugye azzal kezdődött, hogy Cihanouskaját konkrétan letartóztatták. El tudod azt képzelni, hogy Magyar Pétert letartóztatják, illetve hogy a utána következő választást úgy csalják el, ahogy ott tették, és egy olyasféle terror induljon be, mint ami ott van?
El tudom képzelni, de nem egyszerűen valami olyan terror képében, amelyhez aztán passzívan viszonyul, uh-huh. a most már Tisza párt által megszervezett Magyarország. Na. Tehát itt van egy hatalmas különbség, ugye sokkal inkább a 2000-es év szerbiai, uh-huh. és egyébként most azt a beivódott tapasztalatot mostanában ismét felhasználó Szerbiára Igen. érdemes figyelni. De 2000-ben volt az első úgynevezett színes forradalom Igen. Szerbiában, és aztán volt Grúziában, aztán kétszer Ukrajnában, Igen. és így tovább. És ehhez hasonló jelenetet nagyon el tudok képzelni, főleg azért, mert aznak az előfeltétele, hogy még utolsó naivitással vagy demokratikus felbuzdulással belemegy az ellenzéki és ma immár többségében ellenzéki közvélemény és annak a megszervezője a választásba, de ha azt elcsalják, és az elcsalásnak számos módja van Magyarországon, eddig még csak egyet említettünk, a médiát, Igen. és akkor nem említettük a törvényt, nem említettük a finanszírozást, nem említettük a körzetezést, ugye nem említettük a győztes kompenzációt, és egyáltalán nem említettük még azt, amit általában értenek elcsalt választáson, vagyis a választás napi kézi munkát. És amint ezt tapasztalták ebben a három országban, akkor kitört a hell no, we won't go home. Ugye abban a pillanatban kimentek a főtérre, Szerbiában csikorgó hidegben 2000 karácsonyán, és addig nem mentek haza, amíg nem ismételték meg a választást, immár garanciális körülmények között. Tehát ilyet nagyon el tudok képzelni, és annak ellenére, hogy a Magyar Péter a választásra teszi fel a tétjeit, de az a tény, hogy ő időközben megszervezi az ellenzéki közösséget, amely minden ízében tisztában lesz a választás napra a téttel, és azzal, hogy ennek nem, és azzal a ténnyel, hogy többségben van. Ugye hát ez a reménye. És e pillanatban így állnak a dolgok a felmérések szerint. Ha egy ilyen körülmények között került sor a választás, bármilyen elcsalás, vagy visszatérve a kérdésedre, erőszakra, akkor nagyon el tudok képzelni ilyen jeleneteket, és ilyen fejleményeket, és azt kell mondanom, hogy ha így történne, nem volna rossz, hogy így történne.
Sajnos viszont lejárt az időnk. Haraszti Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ennél aktuálisabb még sose volt, úgyhogy most is biztatnálak benneteket arra, hogy fizessetek elő a HBG 360-ra, valamint iratkozzatok fel YouTube, illetve Spotify csatornáinkra. Jövő héten találkozunk. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.